ami itt áll a küszöbön. Hadd kérjük, hogy áld meg minket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a Te igét hirdetetik ezekben a napokban, talán ezeken az estéken. Szólj a lelkészek által, az ige hirdetők, bizonyságtevők által, és áld meg a Te népedet mindenhol, ebben az országban, ebben a világban. Amen. Testvérek, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumának 25. részéből. Máté evangélium a 25. részéből a 31. verstől a 46. versig. Máté evangéliumának 25. részében a 31. verstől ezt olvassuk. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor majd felelnek néki az igazak mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mesztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy, fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király ezt mondja majd nékik: bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emezél legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz: távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felej majd nékik, mondván: bizony, mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. A 34. és 35. verset még egyszer olvasom. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Kedves testvérek, nagy hét van, húsvét ünnepére készülődünk, és ilyenkor az úrvacsoraosztással is készülődve meg szoktuk vizsgálni a szívünket, az életünket az ige fényében. Engedjük, hogy az Úr már itt ítéljen meg bennünket, és az életünkben azt, ami nem kedves előtte. Engedjük, hogy munkálkodjon a lelke által, hogy bűnbánatra jussunk azokban a dolgokban, és engedjük, hogy odaszánásra indítson minket, hogy azt cselekedjük, ami az ő akarata. Most úgy láttam, hogy ezeken az előkészítő estéken, ezen a két estén, ami ma és holnap lesz, nagy péntek előtt, ezt a szakaszt nézzük, és ennek a fényébe állunk. Ebben a szakaszban egy hatalmas kép rajzolódik elénk, az utolsó ítéletnek a képe. Eljő az embernek fia, Jézus, az ő dicsőségében, vele a szent angyalok, elfoglalja dicsőséges trónját, és minden nép elé gyűjtetik, elé állítatik. Ő pedig különbséget tesz az emberiség tagjai között, ítéletet gyakorol, Némelyeket a jobbja, másokat a balja felől állít, hogy egy pásztorember szétválasztja a juhokat, sok kecskéket megosztja. Az utolsó ítélet képét látjuk tehát, ahogy Jézus örökre elkülöníti egymástól az üdvözülőket és az elkárhozókat. Látjuk azt, testvérek, hogy azon a napon Jézus szózatot fog intézni mindkét keze felől állókhoz. Az üdvözülőkhöz és az elkárhozókhoz. Azok kérdést tesznek föl neki, mielőtt eltávoznak, egyik az örök életre, másik az örök gyötrelemre, és Jézus válaszol is erre a kérdésre. Látjátok, ahogy olvastuk az igét, hogy az Úr Jézus összesen 6 cselekedetet nevez meg, amit az egyik csoportban állók tettek, és a másik csoportban állók nem tettek. Szűkebben ezt a 6 cselekedetet szeretném most különösképpen is megvizsgálni veletek az előttünk álló estén, illetve holnap este. Még bevezetőben engedjétek meg, hogy előre bocsássam, hogy némelyek teljesen félreértik ezt a bibliai szakaszt. Arról beszélnek, hogy Jézus az utolsó ítéletkor a jó cselekedetek szerint ítél meg majd, és nem a benne való hit szerint. Nos, nyilvánvaló, hogy a Biblia egész azt hirdeti nekünk, hogy az üdvösség azoké, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint az ő megváltójukban, mint az ő életük urában. A hit nem halott hit, ez az Jézusba vetett igazi hit, hanem ennek cselekedetei vannak. Ennek cselekedetei vannak, és Jézus ennek a belévetett igaz hitnek, hogy így mondjam, a következményeit vizsgálja. Vannak-e a hitnek, a belévetett hitnek bizonyítékai? Származik-e belőle valami? Vagy azok, akik úgymond hisznek, semmi bizonyítékát nem tudják adni az ő hitüknek? Igen, Jézus itt is a hitet vizsgálja tulajdonképpen, de nem önmagában, hanem a következményeiben. A következményeiben. Eszünkbe kell, hogy jusson ugye Jakab apostol, aki azt mondja, hogy van olyan, hogy egy ember azt mondja manapság, hogy ő hisz Jézusban, de ha nincsenek cselekedetei, mit ér az a hit? Az egy holt hit, egy halott hit. Olyan, mint egy forrás, amiből nem jön víz. Csak a kiszáradt meder. Akkor az nem egy forrás. Az igaz hitnek annak cselekedetei vannak. Az megnyilvánul, testet ölt valamiben. Miben? Abban, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy itt arról van szó, hogy Jézus a cselekedetekből való üdvözülést tanítja, hanem arról van szó, hogy a hitből való üdvözülést tanítja, de azt nézi, hogy a hitnek a bizonyítékai ott vannak-e az előtte állóknak az életében. Még egy dologra hadd világítsak rá, ugyancsak a bevezetőben, arra, hogy az Úr Jézusnak a jobb és bal keze felől állók nem tudják, hogy mikor cselekedték, illetve nem cselekedték a felsoroltakat Jézussal. Ők valószínűleg tudják, hogy cselekedték ezeket a dolgokat, azt nem tudják, hogy pontosan Jézussal mikor cselekedték ezeket. Veled, mikor tettük ezeket veled? Nos, és itt van a fontos dolog, amit szeretnék itt újra aláhúzni, mert már egyszer-kétszer beszéltem erről is, de újra aláhúzom, hogy Jézus azt mondja, amikor az én legkisebb testvéreimmel, atyám fiaival cselekedtétek ezeket, vagy nem cselekedtétek, akkor velem cselekedtétek, vagy nem cselekedtétek. Jézus azonosítja magát az ő legkisebb testvéreivel. Azonosítja magát az ő legjelentéktelenebb, legcsekélyebb, igen kicsi, értéktelennek mondható híveivel. Híveivel. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben is, hogy Jézus nem szégyelli a benne hívőket atya fiainak hívni. atya fiainak hívni, testvéreinek hívni. Figyeljétek meg, mit mond a Saulusnak, aki üldözi, nem Krisztust üldözi, hanem üldözi az egyházat, a Jézusban hívőket. Mit mond neki Jézus? Saul, Saul, mit kergetsz engem? Mert az enyémet kergeted, az az én testvéreim. Őket kergeted, engem kergetsz. Mit mond Jézus Krisztus Péternek, amikor megkérdezi a feltámadás után a genezáreti tónál, hogy szeretsz-e engem? Szeretlek. Legeltesd az én juhaimat. Ha szeretsz engem, akkor az enyéimmel foglalkozzál, és ő nekik ad meg, amire szükségük van. Az irántam való szeretetedet az enyéim iránt való szereteteddel mutasd ki. Őket szeresd, és bennük engem szeres. Jézus azonosítja magát testvérek az ő híveivel. És meg kell tanulnunk itt ebből az igéből, mindjárt itt az elején, hogy minden éhes, szomjas, jövevény, mesztelen, fogoly, beteg hívő emberben, Krisztus hívő emberben, Krisztus követőben szinte magát Jézust lássuk. Magát Jézust lássuk. Nem arról van szó, hogy minden egyes éhezőben, szomjazóban, jövevényben, mesztelenben, fogolyban, betegben Jézust lássuk. Nem. Calvin is azt mondja az ige magyarázat során, Jézus kifejezetten az ő híveiről beszélt. Mindenkiben, aki Jézus Krisztus gyermeke, és ilyen jelentéktelen, ilyen kicsi, ilyen csekély, ilyen értéktelen, mert éppen éhes, meg szomjas, meg nincs ruhája, meg fogoly, meg beteg, meg vándor és úton van, és kiszolgáltatott helyzetben, meg kell látnunk a bennük, ha hívők, az Úr Jézus Krisztust, és ha vele szembe teszünk valamit, akkor azt nem vele szembe tettük elsősorban, hanem Jézussal cselekedtük. Csodálatos ez, testvérek, egyébként, hogyha mi magunk is ilyen talán éhező, szomjazó, vagy más egyéb nyomorúságban lévő hívő emberek vagyunk, akkor Krisztus minket a testvéreinek tart, mert azonosítja magát velünk. Hogyha teljesen egyedül volnánk a világban, minden támasz nélkül, ő akkor is mellettünk van, és azonosítja magát velünk. Ez nagy vigasztalást jelent Krisztus kis testvéreinek. Minden időben. Az Úr Jézus tehát, testvérek, talán így is fogalmazhatjuk, azt vizsgálja az utolsó ítéletkor, hogy akik előtte állnak, azok őt szerették-e. Úgy mondtam az előbb, hogy igazán hittek-e benne. A cselekedeteik bizonyítják, hogy valóban hittek benne. De úgy is fogalmazhatjuk, hogy azt vizsgálja Krisztus, hogy szerették-e őt azok az emberek. Szerették-e őt abban a hívő emberben, akinek a képében, hogy mint egy áruhába köztük járt. Ezt kell nekünk is, testvérek, meggondolnunk, megfontolnunk és a szívünkbe vésnünk. Nos, nézzétek, hogy a cselekedeteket, hogyha sorra vesszük, először azt találjuk, hogy éheztem és ennem adtatok. Éheztem és ennem adtatok. Szeretném itt mindjárt hangsúlyozni azt, testvérek, hogy ezt is, meg a többit is szó szerint kell értenünk elsősorban. Sőt, másodszorban, meg harmadszorban is. Hajlamos vagyok én is, meg mindnyáján talán arra, hogy az ilyen igéket úgy ellelkiesítsük, vagy úgy elszellemiesítsük, és elkezdjünk beszélni arról, hogy vannak hívők, akik lelkileg éhesek, és nekünk kell nekik enni, és lelkileg szomjasok, és lelkileg mesztelenek, és ők. Itt elsősorban nem erről van szó, meggyőződésem, hanem szó szerinti értelemben. Akkor, amikor Jézusnak ezek a szavai elhangzottak, bizony tudjuk, hogy voltak olyanok, olyan követői, akik éheztek, nem tudtak jól lakni, mert talán vakon születtek, és nem tudtak munkát tanulni, vagy dolgozni éveken keresztül, és ott voltak. Jézus meggyógyította őket, visszaadta szemük világát, de attól még ezek szegény emberek maradtak. Lehet, hogy voltak olyanok Jézus tanítványai között, amikor ez elhangzott, akik évekig vagy évtizedekig leprások voltak. És ugyancsak ki voltak taszítva a társadalomban, még ha akartak volna, se dolgozhattak volna. És rá voltak szorulva arra, hogy valaki a Géhinnom völgyébe, vagy a Ben Hur című filmbe is láthattuk, hogy viszi nekik, vagy leengedi nekik az ételt, mert különben éhen haltak volna. Nagyon sok olyan özvegy asszony vagy özvegy ember volt, férfiak annyira nem voltak kiszolgáltatott helyzetben, de az asszonyok, akik özvegyé lettek, ugyancsak olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, hogyha nem voltak gazdag rokonaik vagy ismerőseik, hogy éhezhettek. Éhezhettek. Ha visszaemlékeztek, láthatjátok is, hogy az Úr Jézus számon tartotta az ő követőinek ezt a szükségletét. Mert amikor ugye ott hallgatták őt hosszú ideig az ő tanítását, akkor a hegyi beszédet, vagy más egyéb tanításait, akkor egyszer Jézus odafordult a tanítványaihoz, hogy akkor most akkor meg kéne etetni ugye a sokaságot. Mondták is meg, hogy el kéne őket engedni, de hát Jézus tudta ezt, adjatok nekik ti enni. És akkor jön a kenyérszaporításnak a csodája, és a halszaporításnak a csodája. Tehát Jézus, hogy így mondjam, figyelt az ő követőinek a testi éhségére, szükségletére, és azt is kielégítette. Figyeljétek meg az apostolok cselekedetei könyvének a leírásait. Az első keresztjének között is, hogy tudjuk, nagyon sok nélkülöző ember volt, szegény ember volt, akik bizony éhezhettek. Nekünk ez ma már olyan szokatlanul hangzik, mert ma már nem, talán nem nagyon van ilyen éhező ember a szószoros értelmében, de akkoriban bizony voltak ilyenek. Voltak közös étkezések, ugye, ahova vitték a gazdagabbak, a tehetősebbek azt, amit ők tudtak vinni, és voltak a szegényebbek. És Pál apostol például a korintusi keresztényeknek a szemére veti, hogy a gazdagok ugye leülnek külön, és ott dőzsölnek, és a szegény testvéreiknek nem adnak enni. És azt mondja, milyen testvériség ez? Jézus mindenkit részesített magából. Ti is részesítsétek egymást abból, amitek van. Nagyon fontos, testvérek, ezt megfontolnunk, hogy például más példát is idézhetünk a Bibliából. A második korintusi levél 8. részében olvasunk Makedónia gyülekezeteiről, akik szegények voltak ugyan, de a szegénységükben mégis bőkezűséget tanúsítottak, és küldtek az ő nélkülöző, éhező, gyakorlatilag testvéreiknek támogatást. A Filippi levélben Pál apostol megköszöni a hívő filippibeli testvéreknek azt, hogy az ő szükségleteiről megemlékeztek a filippibeliek, és küldtek neki támogatást, hogy ne kelljen neki éhezni, szomjazni, nélkülöznie. Tehát testvérek, abban az időben, a bibliai időkben sok alkalom és lehetőség nyílt az éhező, nélkülöző testvéreknek a megsegítésére. A zsidókhoz írt levélben olvasunk olyanokról, akiktől elszedték a vagyonukat. Ugye vagyonatok elrablását is örömmel fogadtátok. Elfogadták örömmel, de a vagyonuk elvesztésével együtt elszegényedtek, és bizony a mindennapi megélhetésük is kérdésessé vált ezeknek az első keresztjén testvéreinknek. Jakabot idéztem. Azt írja Jakab apostol, hogy mi az igaz Isten tisztelet? Meglátogatni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukba, többes számba. Vagyis az ő általa megszólított gyülekezetekben voltak özvegyek és árvák, akikkel törődni kellett a meglátogatásuk. Nyilván azt jelentette, hogy vittek nekik valami segítséget, konkrét fizikai dolgokat. Nézzétek, ugyancsak Jakab írja, hogy ha pedig a testvérek, férfiak vagy nők szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki, menjetek el békével és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Tehát úgy, azért mondom ezeket a példákat, hogy úgy pillantsunk bele egy kicsit abba a bibliai korba, amikor az első keresztény testvéreink éltek, és éheztek közülük jó néhányan, mert olyan szegények voltak. Nem jutott nekik mindennapi kenyér. Az Úr Jézus egyébként, amikor ezt a cselekményt, hogy így mondjam, az öveinek a szívére helyezi, ezt a jótettet hangsúlyozza, akkor mintha fölidézni az Ézsaiás 58-at, mert ott azt olvassuk, hogy hát nem ezé a böjt, melyet kedvelek. Most is böjti időszak van egyébként. Nem ezé a böjt, melyet kedvelek, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeret. És más cselekedeteket is sorol, amiket egyébként Jézus itt ugyancsak megemlít. Az éhezőnek megszedd a kenyeret. A bujdosót házadba fogad, ha mesztelent látsz, felruházad, így folytat. De ezekről mind a kettőről még beszél Jézus itt ebben a szakaszban. Testvérek, a bibliai időkön egy kicsit túllépve találunk érdekes visszaemlékezéseket. Julianus apostata, hitehagyó császár. Ezt írja a keresztjénekről az egyik írásába. Ezek az istentelen galileánusok, ezek a keresztjének, nem csak a maguk szegényeit élelmezik, hanem még a mieinket is, akikkel mi egyáltalában nem sokat törődünk. Ezek az istentelen galileánusok nem csak a maguk szegényeit élelmezik. Eusébius, a híres egyház történész azt írja, a legtündöklőbb fényben tűntek fel a pogányok szemében ekkora keresztjének, tudnilik egy járvány idején, mert ők voltak az egyedüliek, akik ilyen rettenetes betegségek közt szánalmat és emberies gondolkozást mutattak a tetteik által. Némelyek összegyűjtötték az egész városból az éhezőket, és kenyeret osztottak közöttük. Hát komolyan vették ezek a régi keresztény testvéreink ezeket a jézusi szavakat, testvérek, és még csak nem is csak, hogy egymást segítették, hanem még a rajtuk kívül álló hitetleneket is megsegítették élelemmel. Nagy Vazul, a híres tanító, egyházkormányzó azt mondja, ó, ti boldogtalanok, ugyan minő választ tudtok majd adni a nagy bírónak? Engeditek, hogy csűreitekben a gabona elrothadjon, vagy hogy a férgek egyék meg, és nem veszitek észre azokat, kiknek nincs kenyerük. Gazdagságotokat halomba gyűjtitek, de nem adtok azoknak, akiket kimerít és elnyom a szükség. Tertullianus, egy másik egyházatja azt mondja, közöttük, tudnilik a keresztjének között, mindenki ad a hónap egyik napján, vagy amikor neki tetszik, egy kis összeget, de csak akkor, ha módja van rá. Nem kényszerítünk erre senkit, mindenki jó tetszése szerint cselekszik. Nem evésekre, vagy ivásokra, vagy áldatlan lakmározásra szolgál ez az adakozás, hanem a szegények élelmezésére. Apátlan, anyátlan, szegény árvák, mozogni is alig tudó, megvénhet testvéreink számára épp úgy, mint hajótöröttek, bányába zártak, száműzöttek, vagy börtönben lévők támogatására, már amennyiben Istenért szenvednek, és vallásukhoz hűek maradnak. Az első századokból, hogyha ugrunk egy kicsit, a gályarabok korába, az 1600-as évekbe, olvastam Kacsi Csergő Bálintnak, aki ott volt a 40 prédikátor között, a följegyzéseit, és ezt írja, sokszor küldöttek a Komáromban lakó istenfélő emberek a foglyok számára eledelt, de azt még a várkapuba megették a katonák, és csak egy falatot is kezükbe soha nem szolgáltattak. Vagy Kocsi Bálintnak a tömlöcbe vetett volt be egy asszony egy kevés vajat és hagymát, melyet akkor vettek észre, mikor ette. Oda is ment az őrző, és kivette a szájából. Simon Jánosnak, mikor dolgoztak, egy néhány fő hagymát adott egy szegény ember, melyet az ablakból észrevettek a jezsuiták, ezért kegyetlenül mind őtet, mind aki adta, megverették. Így az ablakból meglátták, mikor egy szegény asszony mellettük elmenvén egy kis sült húst és egy kevés kenyeret vetett targoncájukba. Ezért az asszony megfogván a kemény téli napon, szintén két óráig a tisztátalan személyek pellengérjén úgy tartották. Itt is nem az a kérdés, mit csináltak velük, hanem az, hogy ők mit csináltak. Ezeknek a hívő prédikátoroknak a sorsát étellel, akár egy fejhagymával, vagy egy kis vajacskával igyekeztek enyhíteni. Hát úgy kérdezzük meg, testvérek, magunkat, hogy cselekesszük-e mi az Úr Jézus legkisebb testvéreivel szemben, gyakoroljuk-e a legjelentéktelenebb testvéreinkkel szemben, akik körülöttünk vannak, vagy akit Isten így a szemünk elé hoz, a könyörületességnek ezt a fajtáját, hogy adunk neki valamit. Lehet, hogy ételt kell adni. Még ez is előfordulhat. A Didaché azt mondja nekünk, megint egy őskeresztény irat, ez még majdnem a Bibliába is bekerült a kanonizálás során, ne fordulj el a szükségben lévőtől, hanem tedd mindenben részessé fele barátodat, és ne mondj semmit a magadénak, mert ha részestársak vagytok az elveszendő dolgokban, mennyivel azok inkább azok lesztek majd az örökkévalókban. Ha részestársak vagytok az elveszendő dolgokban, mint az ételben is akár, mennyivel inkább azok lesztek az örökkévalókban. De hadd lépjek itt egy kicsit tovább, testvérek. Szomjaztam és innomattatok. Ezt is szó szerint kell értenünk. Tudjátok, hogy a zsidók földjén Jézus korában is, de mind a mai napig a víz, az egyenlő szinte az arany, aranyjal, olyan értékes. Egyszerűen, hát abban a Jézusi korban is juthattak azonban az emberek olyan körülmények közül, amikor nem jutottak hozzá. Nem jutottak hozzá a vízhez, vagy ha hozzá is jutottak, nem bírtak esetleg inni belőle. Megint eszetekbe jutatom a Ben Hur című filmet, azt a jelenetet, amikor Ben Hurt igazságtalanul elfogják és hajtják ugye rabszolgának, mennek át a forró sivatagos tájon, és amikor egy kúthoz érnek, akkor ott mindenki ihat, csak őt nem engedik inni. És a szomjúsághoz gyötört emberhez egyszer lehajol valaki, akit soha nem láthatunk szemből, de tudjuk, hogy Jézus az, és inni ad egy pohárból annak a szomjazó főhősnek, Ben Hurnak. A római katona rászól, de aztán emlékeztek, hogy úgy, hogy rámeli Jézus a tekintetét, ugye elképzeljük, hogy úgy nem bírja állni a tekintetét, és úgy elfordul, és aztán nem tesz semmit. Persze mondhatjuk azt, hogy Jézus lelki értelemben is inni adott az embereknek, ugye a samáriai asszonnyal való beszélgetés ott a samáriai kútnál, ott fölajánlja az élő vizet, az üdvösséget magát ennek az asszonynak, és megitatja ezt az asszonyt lelki értelembe, de itt elsősorban úgy gondolom, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy az ő kicsinyeinek, az ő hívei adjanak inni, mert bizony lehetnek szomjazó hívők. Lehettek szomjazó hívők akkor, amikor őket is esetleg keresztre feszítették, ugye. A keresztre feszítés, azt írják így, akik ezt a kivégzési módszert tanulmányozták, hogy az egy borzasztó szomjúság érzettel jár egy idő után. Nem csak azért, mert meleg van, hanem egyéb okokból is. Például, hogy félig agyonverték az embert, mielőtt ugye fölfeszítették a keresztre. Egy csomó vért veszített, folyadékot veszített. Ráadásul ott volt a napon valaki a forróságban, ráadásul nem 6 óráig, mint ahogy Jézus szenvedett, hanem volt, aki 24 óránál is több időt szenvedett ott. Jézus se véletlenül sóhajtott föl, hogy szomjazom. Hát az utána való időkben is sokan kerültek keresztre a keresztjének közül, és lehet, hogy akartak volna inni, és lehet valaki oda kellett, hogy menjen és adjon nekik inni. Kockára téve, akár egy pohár vízzel, vagy egy vízbe mártott szivacssal, kockára téve esetleg a saját maga életét is, mert ugye ilyen is van, hogy az ember a saját életét kockára teheti egy ilyen cselekménnyel. Hát előfordulhatott bizony olyan, hogy aki vizet adott valakinek, akár csak egy pohár vizet is, azt is cinkosnak minősítették. Ugye az előbb mondtam azokat, akik a Gájra prédikátorainknak adtak egy hagymát, és mindjárt őket is elverték. Vagy mindjárt az tőlem pellengérre állították, ahol mindenki leköphette, meg megdobálhatta az illetőt. Szégyenpadra húzták. Miért? Hát egy pohár vízért. Egy szenvedő testvérnek, Krisztus kicsinyének. Nem véletlenül mondta Jézus azt, egy másik helyen olvassuk a Máté evangélium a 10. részében, hogy aki egy pohár vizet ad tanítvány nevében egy kicsinyeknek, nem veszti egy jutalmát. Mert úgy látszik, hogy Jézus még egy pohár vizet is, milyen csekélység nekünk az. De még ezt a kis jó cselekedetet is, amit a lelki testvérrel, Krisztus hívő testvérével tettünk, ezt ő számon tart, és azt mondja, el nem vesztheti jutalmát. Egy pohár víz. Olyan, megint a Gájra prédikátorokról lehet itt emlékezni, akikről föl is írja Kocsi Csergő Bálint, hogy szomjúságot is nagyot szenvedtek. Úgyhogy volt alkalmot más hívőknek velük szembe gyakorolni, és hogy itten őszinte legyek, akkoriban, ahogy mondta a Kocsicsergő Bálint, még plébánosok is. Plébánosoknak a szíve is megesett rajtuk, ahogy vitték őket és hurcolták őket ottan talpig vasba, meg ruha nélkül. Megesett rajtuk a szívükhöz, még azok is adtak nekik olykor inni. Mert könyörület lakozott bennük nagyobb, mint azokban, akik elítélték őket. Testvérek, jusson itt eszünkbe tényleg az Úr Jézus Krisztus, aki ugye azt mondta, hogy szomjazom. És mit adtak neki akkor? Hát ecetet, vízzel hígított bor ecetet, amivel csak még tovább fokozták a gyötrelmeit. Mert az nem enyhítette, hanem még tovább fokozta a kényeit. Most lehet, testvérek, hogy nekünk is kérnünk kell fület az Úrtól, hogy meghalljuk, hogy esetleg melyik az a hívő testvérünk körülöttünk, akiben Jézus ma kér tőlünk egy pohár vizet, tanítvány nevébe. Gondolkozzunk el ezen, testvérek. És a harmadik dolog pedig, amit mond itt Jézus, hogy megvizsgál, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Nos, hát utoljáró emberekről beszél, akiket valakik, hívők barátságosan befogadtak és megvendégeltek. Ha visszaemlékeztek az Ószövetségre, ott gyakran találkozunk ilyen ezzel a kifejezéssel, a jövevények. És tudjuk, hogy Isten nagyon komolyan azt a törvényt adta a zsidóknak, hogy a jövevényekre köztük figyeljenek oda. Természetes volt a zsidók számára is, hogyha egy jövevény, egy idegen jött közéjük, akkor azt nem fogadták a bizalmukba. Hát ki tudja, ki fia borja ez. És az idegenektől elzárták magukat, sőt, bántották őket. Visszaéltek a gyökértelenségükkel, a tájékozatlanságukkal, a kiszolgáltatott helyzetükkel. Mózes harmadik könyvének a 19. részében olvassuk ezt. Ha jövevény tartózkodik nálad, ne nyomorgassátok őt. Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt, mint önmagadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr a ti istenetek. A Mózes második könyvének a 22. részében a jövevényen ne hatalmaskodj, és ne nyomorgasd, mert jövevény voltatok Egyiptom földjén. Sőt, segíteni kellett. A bőjt kapcsán mondta Ézsaiás, hogy nem ezé az igaz bőjt, a szegény bújdosót házadba befogad. A bújdosó az mindig idegen volt. Tehát a zsidók között erre, és különösen oda kellett figyelni, és Jézus azt mondja, hogy az ő népe között is oda kell figyelni az ilyen idegenekre, a köztünk jövevényekre. Emlékeztek, hogy tehát az első keresztény időkben elég sok keresztény lett idegenné és jövevényé. Mert például azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor Saulus üldözte a keresztényeket, akkor egy csomó keresztény el kellett, hogy meneküljön a bőrét mentve, vagy a családja bőrét mentve, el kellett, hogy meneküljenek a hazájukból. Egyféle ilyen keresztény vándorlás indult meg, ugye? Más vidékekre kellett elköltözni, ahol ők idegenek, jövevények voltak. Kérdés, hogy az ott élő keresztények hogy fogadták őket? Jézus szerint be kellett volna őket, és be kellett őket fogadniuk. Aztán olvassuk, hogy egy bizonyos Aquila és Priscilla Korintusba kerültek, de Rómából kerültek oda, és miért? Azért, mert Claudius császár kiűzte a zsidókat Rómából. És akkor még ugyanezek a Aquila és Priscilla nem voltak keresztjének, de így jutottak el Korintusba, ahol befogadták őket, és ott a zsinagógába találkoztak aztán, ugye Pál apostollal, és hallgatták az ígéretését, és megtértek. De hát a keresztjének között az apostoli korban gyakori volt az, testvérek, hogy jöttek prédikátorok. Pál is megemlékezik róla, sok ilyen rosszindulatú ember is járkált, de jóindulatú emberek is járkáltak a keresztény gyülekezetek között, ilyen vándorigehirdetők, vándorprédikátorok. És szükséges volt, hogyha valóban megérkeznek ezek, akkor azokat ott befogadják, ha igaz hívők voltak, befogadják az ott élő, már ott élő keresztjének. Nagyon fontos volt ez, és például hát magát Pál apostolt is ugye így fogadták be, de megint egy kicsit ugorva az időbe, Nagy Vazúról, akit már idéztem, olvasuk egy feljegyzést, azt mondja, hogy Cézárea kapui előtt, Cézárea itt lakott például Poncius Pilátus, olyan épületet emelt, melyben a püspök és papság tagjain kívül volt hely az idegenek számára. Tehát ha jöttek a hívők, nem csak a keresztjén vezetők vagy hierarchia lakott ott, hanem jövevényeket is befogadták maguk közé. Aztán talán ide sorolható még az árvákról való gondoskodás is, mert még az árvák is ugye azok idegenek valahol. Ki fogadja be az árvákat, mint idegeneket maga közé? Tudjátok, hogy az első árvaházat egy keresztjén nő, akit Anthúzának hívtak, ő alapította meg. Voltak abban az időben nyilván olyanok, akik egyedül maradtak. Ezeknek az egyedül maradt embereknek a befogadását, ezeket is úgy vehetjük, hogy idegeneket fogadunk be. Akár a házunkba, vagy lakásunkba. Voltunk Erdélyben, hogy mai példát is mondjak, és ott láttuk Marosvásárhelyen azt a családot. Zilahon azt a családot, nem is tudom hány gyereket fogadtak be, 18-at valami, 18 gyereket. Volt saját gyereke is a családnak, nem volt saját gyerekük, és nem kaptak, de erre fogták, és megnyitották az otthonukat, és befogadtak 18 idegent maguk közé. Testvérek, vajon... akik még ráadásul ugye nem is keresztjének, mert az a 18 gyerek az még nem keresztjén volt. De ezek, akik befogadták őket, ezek keresztjének voltak. És Krisztus nevébe cselekedték, amit cselekedték, és cselekszik ma is. Testvérek, erről van szó, hogy nyitva van-e a szívünk, és az otthonunk, mert itt inkább még az otthonunkról van szó, és be tudunk-e fogadni vándorhívőket, hívő testvéreket, adunk-e helyet, támogatást az ilyen embereknek. Nos, nem akarom folytatni ezt, mert azt hiszem, hogy értjük itten, hogy kicsit túllépve ezeken a konkrét cselekedeteken, hogy tudnélik az éhezőnek kenyér, a szomjazónak ital, a hontalannak otthon, vagy befogadása a vándornak. Testvérek, ezek fontos dolgok, de itt egyféle hozzáállásra is rákérdez Jézus. Egy hozzáállásra, hogy van-e egy olyan hozzáállás a lelkünkben, a szívünkben, hogy mi meg tudjuk nyitni a kezünket, és adni tudunk másnak, abból, amit nekünk adott az Úr. Vagy pedig olyanok vagyunk, mint a mai emberek, milyenek a mai ember, a legtöbbje, tisztelet a kivételnek, abszolút önző. Kapzsi, bezárkózik, csak nekem, csak én, másra nem törődök. Ha csak esetleg nem jár valami különös nagy dicsősége, mert esetleg bemondják a nevemet a tévébe, hogy adtam 1000 forintot, vagy kiírják a nevemet a dísztáblára, de akkor adok, mert az én dicsőségem az ezáltal növekszik, hogy én milyen jótékony voltam. De egyébként szűkmarkú vagyok, és kegyetlen a nélkülözőkkel szembe. Az Úr Jézus testvérek úgy hadd kérdezze ezt most tőlünk, hogy mi a saját hívő testvéreinkkel. Elsősorban erre gondoljunk, a saját hívő testvéreinkkel, akik közvetlen a környezetünkben vannak. Törődünk-e? Önzetlenül törődünk-e? Itt nem véletlenül jött talán elém a gazdagnak és a Lázárnak a története. Mert Isten nem azt kéri tőlünk számon, testvérek, Jézusunk nem azt kéri számon ma, vagy itt és most, hogy az 500 vagy 1000 vagy nem tudom 20 000 kilométerre lévő hívő testvéreinkkel foglalkozunk-e, hanem azzal, aki a kapunk elé van téve, azzal foglalkozunk-e. Nem az a kérdés, hogy mi másokat, hogy meg mi, akik itt vannak az újszegedi gyülekezetben. És nem is arról van szó, hogy mindent nekünk kéne segíteni, hanem a gazdagnak csak azt az egy Lázárt kellett volna. Azt az egyet meglátjuk-e, észrevesszük-e. És készek vagyunk-e arra, hogy akkor lehajolunk hozzá, és vagy ismertként, vagy háttérben maradó ismeretlenként valahogy megsegítjük. Olyan jó lenne, hogyha az Úr Jézus ezeket a dolgokkal, amiket itt elmondok ma is, meg holnap, és hogy úgy elgondolkoztatná, engem is nagyon elgondolkoztatott, meg is ítélt, de a ti is elgondolkoznátok, és engednétek magatokat adott esetben megítélni, hogy milyen kis dolgok ezek, testvérek. Egy szegénynek kenyeret adni, egy pohár vizet adni. Nem arról van szó, hogy örökbe kell valakit fogadni, de hogy egy támogatni a jövevényt. Kis dolgok, nem nagy dolgok. Jézus nem nagy dolgokat vár tőlünk, hanem ilyen kis hétköznapi, ilyen jelentéktelenségnek tűnő apróságokat. Most sokszor, testvérek, még erre se vagyok képes. Még erre se vagyunk képesek egymás között. Hát az Úr adjon nekünk, testvérek, ebbe bűnbánatot is, meg azt, hogy valahogy kérjük tőle, hogy Uram, adj nekem látószemeket, hogy észrevegyem az éhezőt, a szomjazót, a vándort, aki itt van az én kapum előtt. És adj nekem bölcsességet, hogy hogyan tudom én segíteni. Adott pillanatban adj erőt, hogy meg tudjam nyitni a kezemet, az otthonomat, a szívemet előtte. És önzetlen tudjak lenni, és ne kapzsi módon viselkedjek, mint aki nyomorgatom még azt a testvért, és benne téged. Benne téged. Hanem benne téged, hadd segítselek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy mint egy az ige által ott lehetünk az utolsó ítélet napján, és már most tudhatjuk, hogy mi lesz ott a kérdés, és mi lesz a vizsgálat tárgya. Köszönjük néked, hogy elgondolkoztatsz minket a te igéd által, lelked által, hogy vajon mi, akik hívőknek mondjuk magunkat, mi cselekesszük-e azt, ami a hitből fakadó kötelességünk. Segíts, Uram, bennünket, hogy meg tudjuk érteni a te akaratodat, és tudjuk követni azt, amit most is mondtál nekünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy felszabaduljunk attól a velünk született és ebben a világban állandóan újra felerősödő kísértéstől, hogy mi is csak önzők legyünk, magunkkal foglalkozzunk, és ne törődjünk a mi lázárjainkkal, a mi lelki testvéreinkkel, akiket te tettél oda a kapunk elé, vagy csak azzal az eggyel. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy meg tudjuk tagadni ezt a mi belünk született önzésünket, és kapzsiságunkat, és telhetetlenségünket, és segíts minket, hogy hadd legyünk olyanok, mint azok az özvegy emberek, vagy szegény asszonyok, akik annak idején egy hagymát adtak, vagy egy kis vajat adtak, vagy egy ruhát adtak valakinek, vagy befogadtak valakit néhány napra, és támogatták. Segíts, Uram, hogy hadd adjuk tanújjelét, kézzelfogható tanújjelét földi életünkbe, a testvérek iránti szeretetnek, és azzal együtt az irántad való szeretetünknek is. Ó, Úrunk, bárcsak hitünk valódisága kiderülne most is, és azon a napon is. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, hogy így lehessen ez. Köszönjük néked a ma esti tanításodat, köszönjük, hogy együtt lehettünk, hogy elgondolkoztattál minket. Kérünk, indíts bennünket téged dicsőítő jó cselekedetekre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, ha Isten éltet minket, holnap este is 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, és pénteken is, nagy péntek lévén, szombaton pedig a nagyszombati áhítatunk az délután 5 órakor kezdődik. Volt egy ilyen téves adat, hogy 4-kor kezdődik, de 5 órakor kezdünk szombaton. Vasárnap a szokott 2 istentiszteletünk lesz, és hétfőn is a megszokott 1 istentiszteletünk úrvacsora osztásokkal egybekötve. Szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra mindenkit. A 207. énekünknek a hátralévő verseit énekeljük el befejezésül, tehát 207, 6. verstől a 10. versig, gyakran szívből folyamodom elődbe, könyörgésem hasson fel az egekbe.
áldás békesség.